Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rászorulók segítése mindig kiváltság, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor egy kiszolgáltatott emberhez közeledünk, és felajánljuk segítségünket, lehetőségünk van arra, hogy megérintsük Krisztus testét, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra, kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón, olvassunk a szegények arcán és történeteikben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Magyarországnak tovább kell folytatnia a békéért folytatott küzdelmét. Immáron brüsszeli helyszínen egy nagy amerikai várakozást keltő sikerrel a hátuk mögött, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök rámutatott, azon kell dolgozni, hogy Brüsszelben érjenek el változást. Attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett be változás. Nekünk egy békepárti fordulatot kell folyamatosan sürgetnünk, nehogy véletlenül az a gondolat szökjön szárba, hogy az amerikaiak nélkül is képesek vagyunk folytatni ezt a háborút, mondta. Orbán Viktor az amerikai elnökválasztás utáni jelenlegi helyzetet úgy értékelte, hogy szélcsendben vagyunk. Eddig húzott a hajó, fújt a szél, a kampány az maga egy hurrikán, és a békepártiak hajóját nagy sebességgel vitte előre. A küzdelem a béke és a háború pártiak között folyamatosan napirenden volt. A magyar kormány számára kiemelten fontos a családok jóléte. Ezt 2010 óta több mint 30 intézkedéssel igyekezett támogatni. Hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy budapesti díjátadón. Koncz Zsófia azt mondta, a magyar kormány családbarát gondolkodását mutatja az is, hogy első alkalommal adják át egy időben az idősbarát önkormányzat, a családokért az emberi méltóság, a családbarát munkahely, valamint a Monspart sarolta díjakat a generációk együttműködése a versenyképes jövőért konferencián. Megemlítette, hogy a kormányzat a jövőben a családbarát intézkedések bővítését is tervezi, és új gazdasági akcióterven is dolgozik, amelynek középpontjában a magyar családok állnak. A jövő évi költségvetésben éppen ezért ezekre az intézkedésekre a tavalyi forrásoknál 447 milliárd forinttal többet, 3754 milliárd forintot terveznek fordítani, tette hozzá. Politikai kutyakomédiához hasonlított Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a brüsszeli biztosi meghallgatásokat pénteken a közösségi oldalán, miután a napokban ismét elhalasztották a döntést Várhelyi Olivér magyar biztos jelöltről. Dömötör Csaba közösségi oldalán az Európai Néppártot azzal vádolta, hogy előre paktumot kötött a baloldali pártokkal, aminek szerinte egyik eleme, hogy előre eldöntötték Várhelyi Olivért, az egészségügyi és állatjóléti portfólió magyar jelöltjét biztosan nem engedik át első körben. A fideszes politikus hozzátette, ez így is történt, a néppárti baloldali képviselők a Tisza párt támogatásával annak ellenére is kiegészítő írásos választásokat kértek az elmúlt 5 évben bővítési biztosként dolgozó Várhelyi Olivértől, hogy a meghallgatáson ő nyújtotta az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt. Végül az időjárásról. A köd lassan zsugorodik, majd feloszlik. Nagyrészt derült, napos idő lesz, de főként az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás, ködös területek. Itt szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. Főként északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Sopron környékén egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös körzetekben ennél több fokkal alacsonyabb marad. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Somogyi Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a Balogh Péterrel készített riportunkat Nagykörön, és még a vendégével is beszélgetünk néhány szót. Utána Cserépvárójára az ostromnapra megyünk, és a Bogácsi Szent Márton napi sokadalomra.
Ugye tartottak főpróbát itt a Covid kapcsán, itt a polgári félelmi gyakorlattal, hogy ez hogy a értelmiség esetleg hogyan kell védelmére a, hát mindannak, ami a humanizmust jelenti, hát sehogyan, tehát simán feladta, meg simán megvezetődött. És így a zöldre hivatkozó, zöld érvekre hivatkozó technodiktatúrának a bevezetése hát folyik ezzel a technicizációval, a sokadik virtualizációs szintlépésével már valóságnak. Most ugye ezzel a mesterséges intelligenciának az előrehozásával, hát ez is egy út. Én azt gondolom, hogy az emberi minőségnek ez egy tévútja. Hát ha nem is zsákutcája, mert hogy ebbe szépen beleterelgettik az emberiséget, de hogy minősítre a természetben nem ez van be. A teremtésben, a természetben, a természet eredetű működésében mondanám itt, hogy az isteni működésben és az ember isteni működésében nem ez van benne a technodiktatúra, hanem sokkal inkább a természetben gazdálkodóként, ugye vagy önálló, önellátó gondolatisággal bíró, hát helyi közösségek kell, akik tényleg ilyen hálózatként, szövetként a tájban tudják az ország fenntartatóságát és ha tetszik örök életét biztosítani.
Megint ugyanoda jutunk ki, mint mindig a végére. Egyelőre most a 8 milliárd ember körüli lélek táplálkozik, annak étel kellene ennivaló, nem gyártott, hanem termelt, egészséges, mert egyébként akkor a gyógyszerek, stb. Nem sorolom végig. Annak idején sokkal kevesebb ember volt, itt a tatárjárás előtti időszakra gondolok, a kert Magyarországra, amikor mindenki termelt otthon, nem pedig egy 1000 hektáros vagy 4000 hektáros gazda 5 emberrel vagy 10 géppel rendbe teszi, tehát azt a földet egy falu határát képes egy ember úgy rendbe tenni és termelni azt, amit termel. Abból pénzt fog termelni, a gyárak pedig gyártják az élelmet. És a gyógyszert, hogy ne legyünk olyan betegek, mint amennyire, csak annyit bírjunk, hogy ki tudjuk fizetni. Szóval azért itt váltani kellene, azt hiszem elég szépen. Nem csak a városból kiköltöző fiataloknak, mert az kevés, hát mennyi? 100, 200, 300. Egy fecske, mondják, hogy csinál nyarat, mert a nyár akkor is jön. De tulajdonképpen meg kellene tanulnunk azt, hogy otthon a kis fűszálat is kihúzni, a vizet megfogni, termelni magunknak annyit, legalább, mint te.
Hát most én ez teljesen személyfüggetlen, hogy én mit csinálok. Ez jó, nagyon fontos, hogy a tanítás az álljon meg a tanító nélkül igazából. Tehát az egy külön életet él, és igazolódik vissza, a valóság igazolja. Úgyhogy én most röviden azt mondom, hogy igen.
Jó, köszönöm szépen, akkor én meg azt mondom, hogy igen, akkor hallgassuk meg, amit mondtál, és tanítsál.
Kovács Áber, építész vagyok.
És mivel foglalkozol most itt?
Itt most ugye a Magyar Művészeti Akadémiának az ösztöndíjasaként tulajdonképpen egy olyan kis tanulmánynaplót készítek, ahol hát úgymond kivonulók, tehát akik pontosan ebből a struktúráról, amiről az erről beszéltünk, megpróbálnak kivonulni, és igazából én azt vizsgálom, hogy ott a kultúra létrejön-e egy alternatív vagy egy valódi kultúra, megjelennek ennek elemei.
Péter erősködik, de egyébként is fontos lenne egy-két kérdésre, vagy legalább egy kérdésre, amikor csóváltad a fejedet, hogy igen, hogy a város gazdaságosabb, nem gazdaságosabb. Nem tudom. Én legalább a helykihasználásra mondom, hogy gazdaságosabb.
Csak a szóhasználattal volt bajom, mert amit Péter városnak nevezett, az, amit például Leon Krier antivárosnak mond. Tehát a városnak a hagyományos gondolatához, akár annak az ókori, akár a középkori gondolatához, akár a szakrális városhoz, de még a kereskedővároshoz sincsen semmilyen köze. Ez egy olyan logisztikai rendszer, ami egyébként valóban Konrad Lorenz állapította meg, hogy rákos daganatokhoz hasonlít a felépítése, de egyébként ez magát a várost is elpusztítja. Ennek is van egyébként egy elég komoly szakirodalma.
Vessük be a létező város fogalmát, hogy tanultuk a létező szocializmustól, ugye, hogy az se az volt, mint aminek mondták, de van egy létező szocializmus, na most van egy létező kapitalizmus is, ugye erről pont most egyébként folytattam egy vitát is, hogy na hát hogy hívja a kapitalizmusnak, hát mondom, jó, tehát van a kapitalizmusnak egy jellemző működése, aminek az eredményeit most itten élvezzük, ha tetszik. A nyugdíjjal beleértve is, aminek már most nem nagyon van meg a feltétele, stb. Az egész úgy, hogy van a mindenféle összomlásaival együtt, igen, ezt így lehet hát értelmezni, lehet szeretni is, hogyha elég szűk látókörű az ember. Mindenesetre van egy ilyen létező szocializmus, létező kapitalizmus és a létező város, amire én ugye már említetted, hogy a hagyományos értelemben, na most én, amiről pont beszélek, az ugye a modern, tehát elkülönösem a tradicionalitást a modernitástól, és élesen elválik ugye a felvilágosodás, a modern kor születésénél, ez eszmetörténetek nagyon jól tetten érhető, és akkor így a város történelemben is, vagy a városodásnak a geográfiájában is, hogy van a klasszikus város, így fogalmazok, amiket említettél, mindenféle szivitászokig, és van a modern város, amik tényleg hanyatlökött lakótelepek, illetve mikor milyen, mert nem mindig hanyat, mert fölfele is megy, tehát hogy egyfajta, hát én úgy mondom, hogy iparszerű embertartás, hogy az iparszerű növénytartás van a mezőgazdaságban, és iparszerű állattartás, amit ugye lehet szídni, már hogy környezeti okok vagy zöld elvek alapján, hát ugyanúgy akkor, ahogy a növényt, úgy lehet az iparszerű embertartást is szídni, azért, hogy jó fizetéseket kapnak ezek a lágerlakók ott.
Na most te nem véletlenül vagy itt pontosan, hanem kutattok olyan dolog iránt, ami talán az ember túlélése, vagy legalább úgy mond az ember, nem hogy a 8 milliárd él, hanem magának, az embernek a túlélését hozhatja olyan lakó közösségek, olyan lakótereknek a kialakítása, ami, ha ugye az ember nem tud róla, akkor nem is fogja meg se próbálni. Milyen újabb lehetőségek lennének? Vannak egyáltalán ilyenek? Ugye már említettük, hogy kiköltözze a városból, ez nem megoldás teljes mértékig.
Nem megoldás, mert ugye ennek az urbanisztikai technikus terminus az, hogy város szétfolyás, vagy angolul urban sprawl, ami tulajdonképpen ugye nagyon sokan ma ezt tartják vidéknek, de valójában ez ennek a logisztikai rendszernek egy ilyen kertvárosi a szétfolyása, ami tulajdonképpen a tájat is elfoglalja. Tehát nyilván nem ez a megoldás. Persze, sosem szabad sarkítani. Tehát például láttam arról egy tanulmányt, hogy Ausztráliában, ahol ugye még brutálisabban nagy városok vannak, vagy ilyen szétfolyt városok, hogy tulajdonképpen az emberek nem is annyira művelik meg, tujázzák a kertjüket, hanem ott hagyják, és ez tulajdonképpen egy csomó állatfajnak például élőhelyet jelent, tehát tud az ilyenben is egy pici-pici érték megjelenni, de alapvetően ez egy rossz folyamat. Ugye a jó folyamat az csak az lehetne, hogy egy másfajta gazdaság, vagy egy másfajta, nem is az, hogy másfajta kultúra, mert igazából ugye ez kultúra pusztító a modernitás, egy valódi kultúra mentén való, szerintem tudatos működés.
Mégpedig aminek a jellemzői, és akkor fölvetem itt a beszélgetésbe, hogy helyi tájba kapcsolódó, azzal szerves kapcsolatot tartó helyi közösségeknek a egymásba ágyazott rendszere, amiről beszélünk, ami egy tradicionalista, hogyha a modernizmust említettük, igen, de ez végtelen korszerű olyan szempontból, hogy ez a fenntarthatóság és a klasszikus elveket, mint reziliencia, vagy ilyeneket, ezt, vagy az önkormányzatiság, mindezt, ezt úgy, és az európai elveket, mindezt ezt tudná, hogy gazdaszellemű közösségek a helyi tájuknak, hát birtokosaként, sáfáraként, ugye, ahogy mondja a műszó a Bibliából, ténylegesen a teremtés szolgálatában teremti tovább a teremtés törvényei szerint az életet.
Jaj, hát egy kicsit itt csavargatom itt a fejemet, jobbról balra nézem a villanyvezetéket, nézem a vízcsapot, nézem az internetet. Hüggünk! Nincs olyan közösség, ami kívülről nem kap plusz, úgymond energiát, olyan energiát, amit mástól vásárol. Mi már nem vagyunk képesek szinte megteremteni magunknak. Említettem a Kert Magyarországot, akkor megteremtettek mindent maguknak az emberek. Utána jöttek az áramvezetékektől kezdve mindent, közszolgáltatását arra költünk legtöbb esetben most már, és egy közösség magát nem tudja fenntartani, anélkül, hogy kívülről ne kapjon impulzusokat. Én az energiát mondtam, de olyan impulzusokat, ami egy nagyobb társadalomtól jön, mert az alap még mindig, Péterrel sokszor vitatkoztunk ezen, a pénz. Az fogja meghozni azt, hogy nekünk be kell csatlakozni kutya kötelességünk, mert akkor nem lesz profit.
Igen, tehát hogy függünk. Jó kérdés, hogy mennyire, milyen mennyiségben, léptékben és
minőségben. Értem én,
mitől függsz, meg hogy mennyire függsz, hogy naponta kétszer kell lemenned a boltba, vagy hetente egyszer, vagy havonta egyszer, vagy évente egyszer, hogy ott mit veszel? Sót veszel, vagy meg petróleumot, vagy annyi gázolajat, hogy el tudjál menni Barcelonába pizzázni a repülővel, vagy pedig a mindennapi életed megtermeléséhez kell naponta. Mindaz, amit nem tudsz te befolyásolni és helyben előállítani, illetve helyi közösséged által előállítani. Na most én erre szoktam, hogy nem bánom. Én most azt nem mutassuk be, hogy ez a világ hogyan fenntarthatatlan, mert tudjuk. Igen, tehát éppen ezért és pont így fenntarthatatlan ezekbe a hálózatba, hálózatbeli függésektől, ami tényleg a létünknek a legalapvetőbb szintjeigig terjed, és nagyon jó példa ez az internet, ami ugye 20-25 éve terjedt így el, és most már a Maslow piramis legaljára helyezte el magát, tehát most már de kimutathatóan, tehát az éhezésnél, vagy tehát a vegetatív szükségletekhez képest még fontosabb, hogy legyen térerő, meg internet elérés, és be legyünk kapcsolódva a kütyüjeinkkel abba a virtuális közösségbe, ami a közösség iránti igénye miatt az embernek ténylegesen szükséglete, és hogy elvevődött, szétverődött, hamissá vált érzi az ember, tehát igyekszik piszkosul pótolni, még ha ez nem is tudatosul. Na most mindesetre tényleg itt ez a választóvíz, hogy ezek a függések hogyan jönnek létre, technológiailag abszolút reálisan megteremthető az, amiről én beszélek, nem ismétlem meg, de mindenképpen kell hozzá nem a minimalizmus, amiről ugye említettünk itt az építéses stílusok kapcsán, hanem az egyszerűség, ahogy mondják ugyancsak akkor bevett mozgalom vagy műszó, az önkéntes egyszerűség mozgalma, ami hát visszavesz ebből az irányból, de nem a jó irányból, vagy vissza is lemond, hát hogy te lemondanál, hát miről mondanánk le? Arra rosszról mondok le, amit a modernizmus nekem nyújt függőségeivel együtt, és cserébe vidéken lakom mezitlába füvembe, mert az az érték, meg beszélgetünk, meg a tűzi fa.
Mi az érték? Jelek, mi a rossz? Tehát, az ki dönti el? Most nem megyünk bele, mert a nap is le fog menni, mire talán egyet is érthetünk, de végül is én értem, tudom, hogy embernek kellene maradni az embernek, és maradjunk ennyiben, és maradjunk emberek. Balogh Pétert és Kovács Ábelt hallották nagy körülről. műsorunk folytatásában Cserépvárójára, az Ostromnapra megyünk, ahol Hajdú Roland várajai borásszal beszélgetünk.
Szőlész borászként dolgozom Cserépváraján, a Bükki borvidéken.
És most rendező.
Társadalmi munkában vagyok, rendezvényszervező, így van.
Mikor találkoztunk? Legutóbb?
Hát most már lassan 2 éve. Azt hiszem, ez egy nyári esemény volt, Pünkösd alkalmával tartjuk mi itt a Masina Fesztivált.
Akkor másfél körül.
Másfél éve, így van, Cserépváraján. Ott ugye a helyi gasztronómiában tradicionálisan használt sparheltot hívják itt Masinának, és az arra épülő gasztronómiát reklámozzuk egy picit, illetve akkori szervezünk rendezvényt.
Ugye pici faluról van szó, Cserépváraja azért kicsike, de azért eléggé, hogy mondjam, színvonalas, vagyis inkább azt mondom, hogy úgy már lassan felkapott programokat tudnak rendezni. Ehhez azért kell egy kis hozzáállás is a falu részéről, illetve egy pár ember, aki szervezi, köztük ön is, ugye? És azért fogja elmondani nekem, hogy mi is történik ma.
Így van. Úgy alakult itt Cserépvárjának a sorsa az elmúlt pár évtizedben, hogy szükség volt arra, hogy kreatív módon álljunk hozzá a dolgokhoz, illetve hogy önkéntesek részt vegyenek feladatokban, programokban. A Masina Fesztivál is így alakul, illetve ennek most már ilyen kisebb egynapos Masina Szombat rendezvénye is volt. Ez a másik ügy, ami Várajának egy nagyon fontos és hát névadó öröksége, ez magának a Cserépvárnak a története és a sorsa. Ez a mai Ostromnap, ez ennek a megnyilvánulása, és ugye van nekünk még egy nagyon kicsi, de annál büszkébbek lehetünk rá, egy munkácsi örökségünk, hiszen valamikor állt itt egy kastély, pont a vár köveiből épült ez föl, és itt gyerekeskedett egy ideig, amire aztán később Franciaországban úgy emlékszik vissza, hogy életében itt volt legboldogabb. Tehát igazából Várajának, amellett, hogy még a Bükki Nemzeti Parkot nem említettem, ami többek között innen indul. Tehát nagyon sok minden van, amiben tudunk úgymond kapaszkodni, amire építhetünk, és valóban elindult itt egyfajta összefogás. Lassan haladunk, de szerény körülmények között inkább hozzáadott munkával próbálunk kisebb méretű színvonalas rendezvényeket rendezni.
Nem volt elhanyagolva azért Várajja, hiszen itt volt tábor, úttörő tábor, most is van tábor, a török kutat sokan megnézik, és sorolhatnám. A vár az ugye le lett rombolva sajnos, de azért mégis sokan megnézik, most is, mint ahogy mondta, 100-an vannak fenn takarítani.
Így van, hát most a takarításon már annyiból túl vagyunk, hogy igazából elindult egy program, és ez adott egyébként a várnak egy újabb lendületet. Történeti hűség kedvére el kell mondani, hogy 2004 óta zajlanak kisebb-nagyobb megszakítása, feltárási munkák Cserépvár kapcsán. Ezt Miskolcról a Herman Otto Múzeum szakmailag felügyeli folyamatosan, jelenleg is, és egyébként az a vezető régész, aki a Herman Otto Múzeum régészeti igazgató helyettese, dr. Szörényi Gábor, ő az, aki ezt 2004 óta viszi, tehát azt lehet mondani, hogy ma ő tud erről egyébként a legtöbbet, és idén sikerült végre tető alá hozni pár évnyi előkészítés és takarítás és fénydetektolozás önkéntes munka után. Idén sikerült azt összehozni, hogy 2 hétre egyfajta ifjúsági tábor jelleggel, ahol nyugdíjasok is voltak ebbe az ifjúsági táborba, önkéntesek, szakmai felügyelet mellett.
Fiatal nyugdíjasok.
Fiatal nyugdíjasok, így van, lelkükben. És ők 2 hétig 30 fok feletti hőmérsékletben takarítottak le egy kijelölt várfal szakaszt. És ez most egy újonnan látható része a várnak, ezért is van egy picit talán nagyobb érdeklődés, de ennek itt nincs vége, hiszen azt mondják a régészek, hogy nem az a művészet, ha kiásunk valamit a föld alól, hanem utána mit kezdünk vele. Tehát ezt konzerválni kell, ez innentől ki van téve hidegnek, melegnek, esőnek, szélnek, és a folyamat úgy zajlik, vagy folytatódik, hogy jelenleg folyamatban van a kiviteli terv mérnöki előkészítése, tehát a saját köveiből ezt a várfalat rekonstruálni szeretnénk. Ennek nyilván az örökségvédelmi hivataltól engedélyt kell erre kapni. Céges felajánlásból már van falazó anyagunk hozzá, tehát ami a megfelelő habarcs, cementmentes habarcs, ez már itt van a településen, és még jelen pillanatban egy dolog hiányzik, hogy nagyjából 3 heti kőműves munka lesz ez majd tavasszal visszaépíteni. Na, ehhez indítottunk el, és a mai nap is többek között erről is szól, egy közösségi finanszírozási programot, amelyben várvédőket toborzunk, anyagi segítséget is remélve tőlük, nem csak a kétkezük munkát. munkáját. Ha ez összejön, és egyelőre úgy néz ki, hogy össze fogjuk tudni hozni, akkor ez az idei év, ez szépen egészben lezárulhat, és kezdhetjük jövőre egy újabb falszakasznak a kibontását. Azt lehet mondani, hogy 3-5 éves támlatban az egészen lerombolt és köveiben elhordott Cserépvárnak egy egészen masszív része lehet újra látható, és emellett egyébként a gabonavermek, amiknek nagy jelentősége volt, és inkább ez volt Cserépvár nagy jelentősége egyébként hadászatilag, ezek a mai napig megvannak, tehát a mai túra például ezt is érinti majd.
Nagy tervek, azért egy ilyen relatíve kicsi település, és mellette, hát régebben nem az volt, mert azért központja volt itt a környéknek, és mellette pedig azért egy lerombolt vár. Bátorság kell hozzá, hogy meginduljanak olyan szinten, amilyen szinten terveznek. Hogyha ezt rendbe hozzák addig, ameddig lesz pénz, vagy lesz szándék, akkor meg kell óvni. Majd a későbbiekben nem csak az a gond, hogy a feltárások, illetve az új építések, hanem a megúvása. Vagy a közösség, az a közösség, amik körülveszi önöket, illetve hát a vezetőkkel együtt, ezt már úgy fejbe meg is tervezték, biztosítékot adnak annak, hogy itt meg lesz. Mint ugye régen, hogyha egy keresztet állított valaki, akkor biztosította az, hogy ott fent lesz tartva, és meg lesz mindig olyan módon, hogy helyrehozzák. Akkor itt van a múltnak jövője.
Igen, hát bízunk benne, az volt a felhívásunkban is szövegesen megfogalmazva, hogy néhány generáción keresztül ez az ügy, ez a dolog elhanyagolódott. Mindenki másra mutogatott, másra várt, állami szerepvállalásra, egyebekre, majd valaki megoldja. Most jött egy olyan generáció, aki szembesült azzal, hogy nincs majd valaki. A majd valaki mi vagyunk. Tehát ha mi nem lépünk, akkor ez a vár gyakorlatilag olyan szinten elenyészik még a maradék része is, hogy utána már nem valószínű, hogy ez bárki fogja és munkát, energiát ebbe belefektetni. Tehát mi most ebben indulunk, nagyon az elején vagyunk, tehát még nagyon kevés sikerről lehet beszélni, viszont a pozitív visszajelzések nem is elsősorban csak a településen belülről, hanem igazából széles körből nagyon pozitívak. Nekem nagyon nagy meglepetés volt, én nem mozgottam ebben a világban, hogy mennyi hagyományőrző csapat van, itt most vannak első-második világháborús katonai csapatok, akik hagyományőrzéssel foglalkoznak, de vannak fémdetektorosok, több tucat a környéken, akik előszeretettel járnak meg szervezett rendezvényekre. Én azt gondolom, hogy ha egy generáció felébred és valamit tesz hozzá ez a dologhoz, akkor bíznunk kell magunkban, hogy a gyerekeinket megneveljük úgy, hogy ezt vigyék tovább. Elhanyagolódott, most talán más szelek fújnak, friss szelek fújnak, abba tudunk csak bízni egyébként, hogy nyilván, hogyha ebből kikerekedik valami, azt a következő generációk már nem hagyják újraveszni.
Azt hiszem, hogyha ilyen szándék, akarat van, illetve hát profizmus szinte, azt lehet mondani, akkor nem kell félteni Váralját, hogy itt az alja marad csak a várnak meg, hanem a vár is valamilyen szinten épülni, szépülni fog, ami nagy értéket jelent, nem csak a településnek, a járásnak, illetve a megyének. Soroljam tovább végig, akár örökségi rész is lehet majd később ebből a részből a településsel együtt. Na de elkezdtük a programmal, mondta már, hogy szépen elindultak. Hát a takarítás az nem azt jelenti, hogy szemétszedés, hanem a különböző helyeken megtisztítják azt a területet, és láthatóvá válik, és azt is látni fogják, hogy mit lehet és mit kell tenni, pláne ugye régi szakember segítségével nem nyúlnak olyanokhoz, amihez nem volna szabad. Akkor most fent vannak még, de itt már illatok vannak, zene is megszólalt, törökkori időt idézve tulajdonképpen, de akkor még itt lesz program.
Igen, tehát a magunk szerény körülményei között próbáltunk azért szervezni már a családoknak is, akár gyerekeknek is megfelelő elfoglaltságot. Kicsit más lett ez, mint talán amihez szoktunk az utolsó időszakban, tehát nem megbántva senkit, nincs gumicukor és egyéb attrakciók. Igazából a vár kapcsán úgy járunk hozzá, és nagyon fontos itt a Herman Otto Múzeum, illetve dr. Szörényi Gábor szerepét ebbe kiemelni, hogy egy tudományos alapossággal próbáljuk a mai kornak megmutatni azt, hogy mi történt. Mit gondolok ez alatt? Itt 90 év nagyjából az, amit török kezén ez a vár eltölt. Ugye ennek a visszafoglalásának 1687. október 30-a dátuma, a mai napunk is így van meghirdetve, hogy ostromnap, tehát az október 30-hoz közeli hétvégét találtunk, kerestünk, hogy ezt megünnepeljük, ez 337. évfordul egyébként. Tehát a várnak azon kívül, hogy volt keresztény és nyilván magyar tulajdonlása és egy koraközépkori alapítású típusú cölöpfáról beszélünk, ami aztán többször átépítésre került. Emellett volt török időszaka, és egyébként a töröktől való visszafoglalás keresztény seregek érik el, amelyben már magyar anyanyelvű egészen kevés van, tehát azt lehet mondani, hogy utána gyakorlatilag Habsburg német kézen van a vár. Tehát ez a három náció az, aki itt szerepet tölt be a vár kapcsán, és ez mindenfajta pozitív, negatív felhang nélkül, azt gondolom, hogy erről meg kell emlékeznünk a jövőben is, nem mindenfajta indulattal, hanem azzal, hogy itt is voltak valószínűleg becsületes török emberek, akik annak idején az a birodalom ide küldött, hogy valamit ellásson, haltak meg itt is valakiknek a gyerekei, és így tovább, és így tovább. Tehát pont ennek a jegyében egyébként az első évben a közösségi finanszírozásnál is török katonai címeket osztunk ki képletesen azoknak, akik beszállnak a vár finanszírozásába. Aztán persze lesz majd olyan év, hogy magyar, és lesz majd olyan, hogy császári lesz ez a dolog. De jelenleg, amivel ma készülünk, hogy a kérdésre visszakanyarodjak, leérkeznek majd a buszos transferrel a várból a látogatók. Éhesek lesznek jó eséllyel, úgyhogy itt ebéddel várjuk őket. Itt az étterem már egy gulyást előkészített, illetve van nekünk itt nagyon jó szakácsunk, egy pár itt a környékben, akik itt dolgoznak, és jó partneri viszonyban vagyunk. Úgyhogy egy középkori menüt állítottunk össze velük, ami korabeli fűszerekkel és különböző alapanyagokkal fog operálni, tehát sáfránnyal, vagy talán meglepő, amit mondok, de gyömbérrel fogunk találkozni majd a levesben, ami a középkori Kárpát-medencei kultúrában egyébként egy gyakran használt alapanyag volt. Kásákat fogunk találni majd köretként, illetve korabeli desszertek is lesznek, úgy, mint a herőce, vagy a görhe, vagy kukorica zsámiska lesz például az egyik étel mellett a köret, amivel ma már ugye talán a gyerekeket lehet ijeszgetni, de lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy ezek mik. Na, ezeket most itt elővettük, és nyilván egy kicsit a hűvösre való tekintettel lesz forradból, helyi bükkiborok, és próbálunk egy középkorias hangulatot teremteni, zeneileg is, hál' Istennek itt van velünk Vizé Attila, aki velünk együtt dolgozik, Bakelitről fog ő itt zenéket mixelni. Középkori magyar népzené lesz elég sok, illetve egy kicsit ilyen törökös hangulatokat is meg fogunk idézni. A Herman Ottó Múzeum elhozott lényegében minden olyan anyagot, amit, vagy minden olyan leletet, amit a vár kapcsán talált, úgyhogy egy bőrönt kiállítást be fogunk itt rendezni.
Itt, ahol
most vagyunk, így van, tehát itt az étteremnek a külön termében. Ezekben az ágyú golyótól kezdve a császári sas ábrázolású kályhacsempéig nagyon sok minden van, tehát nagyon izgalmas dolgok lesznek. Nagyon különleges a mai nap abból a szempontból, hogy pont Szörényi Gábor kapcsolatai révén sikerült ma egy napra idehoznia azt az 1688-as részkarsznak az eredeti kópiáját, amely Cserépvárnak a két korabeli ábrázolásából az egyik. Ez Eger visszafoglalása címet viseli ez a munka, és alapvetően Egerről szól a mű egyébként, Rómában készült, de Egernek három szatellitváraként, három előváraként tartjuk Cserépvárat számon, Sirok és Szarvaskő mellett. Ezen a képen Cserépvár is látszik, és egyébként a korabeli ábrázolások ezt veszik később át Cserépvár ábrázolásánál. Ennek itt lesz egy, ebből maximum a világban általában ilyen ezekből a részkarcokból egy 8 8-10 kópia, eredeti kópia szokott készülni, mert több nem készülhet fizikailag, és abból az egyik ma itt lesz. És ezen kívül még egyébként vannak olyan terveink, amit ma már nem sikerült összehozni, de a jövőben mindenképpen szeretnénk vele foglalkozni, hogy történetileg ennek a várnak, miután funkcióját veszíti, a nagy részét elhordják, és az a Franz Ülié vagy Ülié Ferenc, aki itt végül tulajdonba veszi ezt, aki az edelényi kastély kapcsán is ugye ismert lehet a hallgatóknak, ő épít ebből egy kastélyt itt a vártól nem messze, és például ebbenek a kastélyban, ennek a kastélynek a környékén gyermekeskedik Munkácsi Mihály, és erre az időszakra ő, mint élete legboldogabb időszakára emlékszik vissza később Franciaországban. Tehát van Cserépvárának még egy Munkácsi öröksége is, ha még csak egy töredék, amivel azt gondolom, hogy kell és felelősségünk is foglalkozni, hogy ebbe az irányba is megyünk tovább. És a napot végül egy borkóstolóval zárjuk. Igazából itt jó magam fogok Szörényi Gábor régésszel lényegében beszélgetni, tehát kicsit rendhagyó lesz ez az egész dolog. Az ötlet onnan jött, hogy amikor ez az önkéntes feltárás nyáron zajlott, akkor én, mint ilyen gyűjtmény cserépvállalói felajánlottam, mivel borral foglalkozom, hogy akkor tartanék nekik egy kis borkóstolót, este úgyis elfáradtak, és akkor én magam részéről ezzel hozzájárulok az ügy sikeréhez. És Gábor ott volt velünk, végig hallgatta az egészet, és történelmileg rákapcsolódott az én mondani valómra, amivel egy nagyon izgalmas dolog kerekedett ki, mert ő is tanult új dolgokat szőlészetileg, borászatilag, én meg tőle történetileg, és akkor azt mondtuk, hogy ezt érdemes lenne megismételni, és akkor hol máshol, mint az ostromnapon.
Azon csodálkozom, hogy talán, mint hogyha egy kicsikét olyan érzésem lett, a déjà vu érzés, mintha már lett volna. Gondolkodtam, és ugyanazokat mondja, amit meg akarok kérdezni. Szinte biztos voltam benne, hogy szóba fog kerülni, mert az lett volna a következő kérdésem. Tudom, hogy borász, sőt, nagyapjától kezdve, ugye sok mindenki foglalkozott Bogácson is a borral, hogy milyen volt az idei termés. Erről is lesz szó.
Valószínűleg igen, tehát 6 bort fogunk megkóstolni, ilyen helyi kézművesektől válogattunk mellé harapni valót, és persze a 6 bor bemutatása az nem maradhat el. Az idei termés az, hát most már azt mondom, hogy bent van a zsákban, úgymond, vagy a pincében, tehát ez a jó ott vagy semmit most már így utólag. A tavalyi év az szörnyen sikerült sok felé. Annál jobb lett az idei, de attól, hogy most azt mondjuk rá, hogy átlagos vagy nagyon jó, attól talán messze vagyunk. Elképesztően meleg év volt, és nagyon aszályos volt, és ez sajnos most már ugye visszatérve az elmúlt 5 évből, most már 3. az ilyen. Tehát amit le tudtunk szedni, nem nagy mennyiségek voltak ezek, eleve nem termesztünk mi nagyot, tehát ilyen hozzáállásra dolgozunk, de azt sem tudtuk leszedni. Amit viszont leszedtünk, az nagyon magas minőségű, nagyon magas beérési cukorfokú. Abszolút most a természetes édesboroknak egyébként kedvezett ez az év. Egyébként Várajján én egy szőlőt tudok termeszteni, mert az van még meg, ez az Engül nevű fajta, ami fehérborként abszolút alkalmas természetes édesbor készítésre. 3 édességi kategóriájú is van most a pincében, ami még, ezek még eredő tételek, tehát még messze vagyunk arra attól, hogy meg tudjuk őket kóstolni, de ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy hát mondjuk úgy, hogy bizakodásra okot adó év van. Az asszályhoz lassan hozzá kell szoknunk, a növekvő vatkárhoz hozzá kell szoknunk, kezdenünk kell vele, lépéseket kell tennünk ebbe az irányba, de ez ilyen, amit ad a természet, azt el kell fogadjuk, és készülünk most már a következő évre.
Ugye, hogyha valaki igazából foglalkozott valamennyire a szőlővel, egri, és a Bogácsit is azért lehet említeni, de akkor Cserépvárajai bor is lesz, vagy már van is forgalomban is?
Hogyne van. Hát Várajján olyannyira volt szőlőtermesztés, hogy a mai borkostoló mellé készítettünk egy vetítést, és egyébként is az egyik ábrán az a első katonai felmérésből kimetszett térkép darabka van, ami Cserépváraja környékét mutatja. Az a rész, amit Bábaszéknek hívnak itt Cserépvárai határában, egyébként ez légvonalban egészen közel van a Várhegyhez, ez már az 1785-ös térképen telibe szőlővel ábrázolt. Így van. Úgyhogy abszolút Váraja, úgymond a térképen volt ebből a szempontból is, szőlőtermesztés szempontjából. Ott még a valamikori télszőlők nyomai még műholdképpen látszódnak, de már értelmezhető szőlő ott már nincsen egyébként. Ehelyett viszont Váraja északi részén van egy rétföld nevezetű dűlő, ez légvonalban most már csak 2 kilométerre magas bükki részektől, és ide telepítettek olyan 90 környékén zengőt. Ez van még meg. Tehát Várajai bor az van, készülés. Én 17-18 óta minden évben hozok ki Várajai bort, amin szerepel is Cserépváraja neve, és maga a rétföld dűlő neve ebből a zengő fajtából. És most egyébként a kérdés annyiból abszolút releváns, hogy pont Szörényi Gábor a Elmondott úr részéről vetette ezt föl, hogy egyébként a vár kapcsán el kellene azon gondolkodnunk, hogy valamilyen városköthető nevű címkéjű borral jöjjünk ki, ami Cserépváraján termett. És most van egy ilyen kóbor elképzelés, én nem olyan régen ittam először Ürmös bort, nem tudom ez kinek mit mond, ez valamikor a középkorban szintén egyébként egy nagyon bevett dolog volt, ugye? És valahol ebből egyébként az Éva Vermuton és a Csinzánon keresztül levezethetjük az unikumot is egyébként, mert hogy ez az ürröm, ez a fehér ülöm, ez egy emésztést segítő kesernyés gyógynövény, amit beáztattak ezekbe a borokba a középkorban, ezeket mézzel édesítették, és egyébként a nagy trakták, lakomák végén ezt fogyasztották gyomorkeserű helyett, technikailag ez emésztés segítő hatású volt. És ilyen ürmös bort ma a jelenlegi magyar bortörvény értelmében lehet és legális készíteni. Tehát pont arra gondoltam, hogy mivel a várnak is van egy középkori eredete, az engőfajta erre alkalmas, hogy akkor lehet, hogy ebbe az irányba majd elindulunk, és lesz egyszer egy ürmös is, ami Cserépvár nevét viselhetik.
Hát köszönöm szépen, sokat tanultam újra. Szép napot kívánok mindenkinek, illetve hát sikeres rendezvényt, vagy az már szinte úgymond zsákban van.
Bízunk benne, de nincsenek az írtózatos elvárásaink, egy út elején vagyunk, tehát azzal a szerénységgel meg munkával kell ezt hozzájárni, hogy évről évre egy picit mindig nagyobb legyen, picit tegyünk hozzá, és azt tudjuk jelenleg, hogy a közönségre meg magunkra számíthatunk kizárólag, tehát ebben bízunk, és ebben kell dolgoznunk, úgyhogy köszönjük szépen, és várunk mindenkit nagy szeretettel Várraján, ha most nem, akkor már amelyik másik alkalommal.
Elhangzott riportunkban Hajdú Rolanddal beszélgettünk Cserépváraján az Ostrom napon. Maradunk még Várraján, mégpedig az ebédfőzés idejében.
Szilágyi Péter vagyok, Bükzsészről, holófalatozó.
Nos, akkor újra találkozunk, de van annyi ideje most, hogy néhány szót váltani? Arra megyek, amerre kavargatás van. Na akkor, hú, de jó meleg van itt, nem fogok megfagyni Nagykovárdba. Nos, az előbb láttam egy desszertet készíteni. Milyen desszert volt az?
Ez egy régi magyar fajta körte, és ez egy mézes joghurt van alatta, és kapott még egy kis körtelekvárt, illetve egy kis mákolajat.
Ez csak úgy magától jött, vagy azért valamiféle előtapasztalat van, hogy ez így ehető?
Hát egy ilyen egyszerű vonalra próbáltunk rámenni itt a középkori ételek kapcsán. Hát annyi, hogy a körte az egy fehér borban, vaníliában, fahéjban van megpárolva. Tehát ettől még különlegesebb talán. Annak ellenére, hogy egyszerű, de mégis különleges.
Ha kutatnánk, akkor ilyet találhatnánk esetleg leírva valahol?
Biztosan. Biztosan, mert utána néztem, tehát azért készültem egy keveset.
A Masina az itt van, ugye Masina fesztiválon találkoztunk, de jó meleg van. Mivel van fűtve itt ez?
Most épp akác, szárad akácfával.
És nem tüzelünk. Nem érzem azt a nagy hüstillatot.
Már leégett egy kicsit a fa, tehát már most ilyenkor nem füstöl, ugye.
Említette, hogy középkori jellegű ételek, hát nem középkori ételek teljesen, mert most készült, tehát friss. Mi ez, amit éppen kavargat, egy jó adag?
Na hát ez egy szarvas és őz pörkölszerűség, de hát ugye ebbe se lecsó, se fűszer, paprika nincsen jelen esetben, csak kakukkfű, babérlevél, csombor és gyökérzöldségek vannak benne, tehát répa, zeller, gyökér, illetve tettem bele egy kis édes gyökeret is, mert azt nagyon szeretem, meg szerintem mindenki, úgy gondolom. Úgyhogy ez egy ilyen történet.
De úgy látom, nem olyan gyorsan halad ez, hanem lassú tűz, és lassan-lassan kell ezt elkészíteni.
Hát igen, ez nagyon sok munkát igényel, az biztos. Ez körülbelül egy 4-5 óra hossza elkészíteni.
Megéri?
Onnantól kezdve, hogy elkezdünk főzni. Hát. És akkor még előtte, ez biztos,
az időt,
hogy...
Az íze miatt biztos, megéri biztos.
Ez biztos, hogy meg ez finom, úgy gondolom. Ez. Gyakrabban kellene ilyet csinálni. Ja, és egyébként a köretemeg, lencse, bab, búzatörek, és árpa gyöngy párolva, fokhagymával, fűszerekkel, és akkor ez így együtt.
Tehát hagyományos, szinte alig van benne olyan, ami nem a török időket idézi, ugye? Szinte minden.
Igen, így van, pontosan.
Burgonya már akkor
ilyen volt. Egyszerűen zöldségek, vathús, és akkor ezek a gabonák, hüvelyesek.
Hát először készíti, vagy azért már volt próba?
Volt már próba, persze. Hát ez nekem is szimpatikus, tehát nekem is szimpatikus.
Hát mondjuk ez a rendezvény alkalmából ugye talán el is várható, de más esetben azért otthon az éttermébe készít?
Persze, tehát a baráti társaság igényli, úgyhogy így van.
Tehát csak a baráti társaságnak, de ugye az étlapon ez túlságosan sok lenne.
A vad szerepel az étlapon mindig, hiszen itt lakunk a Bükkbe, úgyhogy természetesen szerepelnie kell az étlapon. Hát ez a legfrissebb és a legegészségesebb, amit ehetünk, úgyhogy természetesen szerepel.
Mondja, hogy egy vadász barátja még libát is adott, akkor az is van benne?
Így van. Hát az a leves, a leves története.
Jaj, az más? Ez pörkölt?
Igen. Az egy sáfrányos, gyömbéres csirkeragú leves alapjába véve, viszont egy olyan csavart csináltunk benne, hogy csináltam egy galuska félét. Liszt nincsen benne, már abban a formában, hogy kenyeret használtam hozzá, kenyérbelet, és abba daráltam bele a libahúst, a vadnyúhúst és a galambhúst. Úgyhogy egy ilyen galuska formában, levesbetét formájában van benne ebbe a ragúlevesbe a vathús.
Ha valaki látná, hogy készül a riport, hogy pontosan az üst fele, vagy nem is tudom, mi lábas fölött, a szivacsom át fogja venni az illatát, lehetséges, hogy még holnap is lehet majd érezni. De finom, ugye?
Az biztos. Erre garanciát vállalok, ez biztos. Ez.
Jó, köszönöm szépen, most a középkori zene is azért a hatással is van ránk is, mert azért nagyon jobb így főzni, nagyon gondolom.
Jó. Igen, nagyon tetszik, az biztos, hogy ez.
Na, de majd az emberek megdicsérik ezt, gondolom.
Garanciás.
Szilágyi Pétert hallották főzés közben Cserépvárolján az Ostrom napon. műsorunk folytatásában a Bogácsi Szent Márton napi sokadalomra megyünk.
Szikora Zsófia.
És ennek a rendezvénynek a főszervezője.
Igen.
Három napos rendezvény, azért azt hiszem, hogy ahhoz kell egy kis készület is.
Igen, hát a kollégákkal igazából már hónapok óta készülünk erre a rendezvényre. Tegnap a községi könyvtárban kicsik és nagyok lámpást készíthettek, és utána zenés kísérettel egy felvonulás volt a könyvtártól egészen ide a rendezvényparkig, ahol forralt borral és teával vártuk őket. Úgyhogy jó hangulatban telt.
Nem a kicsiket, hanem a felvadulókat is, akik követték őket. Tehát ez a nulladik napnak is szokták mondani, igen, vagyis hát az első nap, de azért a fő attrakció az ma van, ugye?
Igen, igen. Hát a szombat a hangsúlyosabb, ugye ezen a hétvégén 11 órától a Cserépi úti pince soron liba ételeket kóstolhatnak az ide látogató vendégek. Ilyenkor a pince tulajdonosok, illetve az itt található éttermek készülnek mindenféle libás finomságokkal. Most 1 órától kezdődik majd a Színészligetben a Szent Márton borlovagrendnek egy ilyen kis ünnepi műsora, ami boszorkányégetéssel és új borkóstolással zárul majd. Utána pedig itt a rendezvényparkban folytatjuk a színpadi programokkal.
Lassan-lassan ott gyülekeznek, már nézik, legalább olvasgatják, hogy kikre emlékeznek a Színészligetben, és hát persze a boszorkány is várja már, hogy melegedjen egy kicsit ott a tűznél majd hamarosan, és az új borral már fel van töltve a borkut. Bizony. Mikor ez a borkut egyébként? Régen itt van már?
Hát egy 3 éve körülbelül. Úgyhogy azóta ezeket az ünnepségeket ott tartja a borlovagrend.
Na és akkor, mikor ott vége van? Igaz, vége nem lesz, mert továbbra is lehet ott enni, inni, mulatozni, de itt színes programok várják az itt vásárlókat, illetve az itt tartózkodókat is, akik le is ülhetnek.
Igen, hát ugye napközben mi általunk el, ez a Döbrögi vásár van, úgyhogy itt mindenféle kézműves portékákat válogathatnak a vendégek, népi játékokat próbálhatnak ki a gyerekek, itt a rendezvényparkban vannak kipakolva, illetve 13:30-tól ugye a Bogácsi Páva körül helyi hagyományőrző együttes, a Bükzsérci Summás ének együttes lép fel, ők most érkeztek meg, ha jól hallom. Mezőcsátról érkezik egy néptánccsoport, ők táncházat is fognak tartani. Utána egy testvérpár lép fel, nagyon tehetségesek, borsodi fiatalok ők is, és hát évek óta ők is visszajáró fellépői a rendezvényeinknek, és utánuk pedig Varga Feri és Balási Betti következik, őket Péter Sámek követi, utána pedig egy tűz táncsót láthatnak a vendégek, és itt a rendezvényparkban a nap egy Queen tribute zenekar koncerttel zárul, 8 órától pedig medencebál lesz a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőben.
És kivilágos, kivirattig, vagy legalábbis addig, amíg van hangulat, és a holnapi nap pedig a szokásos, ugye?
Holnapi nap, igen, hát a búcsújé, ez a holnapi nap, ugye Szent Márton a védőszentje a településnek, ezért ilyenkor van nálunk a búcsú. Ilyenkor napközben a fürdőparkolóban kirakadóvásár van, 12:30-től pedig ünnepi Szent Mise a Szent Márton műemléktemplomban.
A jó időt most megrendelték. Mindig említik a tavalyit, amikor egy kicsikét úgy könnyesebb volt az időjárás, legalábbis siratnivaló volt. Egyébként rengetegen szoktak mostanában itt lenni sok-sok programon, amikor ide jön az ember, parkolni is alig-alig lehet. Ez kicsit nem megterhelő ez a településnek egy cseppecskét. Mondjuk a pénz az jó, ami bejön, de hát a szervezőknek, meg hát itt rengeteg embernek kell, hogy részt vegyen ebben.
Hát nem könnyű, mert kevesen is vagyunk mi szervezők, de hát ez a dolgunk, és szívvel lélekkel csináljuk, és próbálunk mindenféle korosztály számára találni megfelelő programot. Ugye sok a program nálunk, hiszen turizmusból él a település, tehát próbáljuk tavasztól késő őszig kinyújtani a turisztikai szezont. Elképzelhető, hogy néha a falunak megterhelő lehet egy-egy ilyen rendezvény, de nagyon sok a magánszállásadó is, tehát gyakorlatilag ebből él a település.
Na de hát itt azért létrejött egy olyan rendezvény, parknak nevezhető, ami igazából megfelelő helyet tud biztosítani bárkinek. Bárki számára hely van bőséggel, parkol is lehet, hogyha, de még most fognak érkezni a Libára, már gondolom, hogy sokan vágynak meg az újborra is, de szóval azért kiszolgáló hely megvan hozzá.
Hát hál' Istennek most már azt hiszem negyedik éve, hogy kész van a rendezvénypark. Nagy segítség ez. Egyrészt szép is lett, úgy gondoljuk, belaktuk már. Nagy segítség, hogy kiszolgáló helységek vannak, illetve férfi-női mosdó itt a rendezvényparkban. Hát nekünk is könnyebbség, hiszen nyilván vannak sátrak, öltöző sátrak felállítva, de sokkal könnyebb így azért fogadni az ide érkező fellépőket, vendégeket.
Ez az egyik, hogy könnyebb fogadni, a másik pedig az, hogy már megszokták az emberek, hogy itt van, tehát nem kell itt táblákat kihelyezni, hogy ide kell menni, oda kell menni, meg hát aki nem ismeri a pincesort, az még nem járt Bogácson, gondolom, hogy azért ez a híressége is.
Hát híressége, meg én úgy szoktam mondani, hogy ugye nyilván a fő pillére a turizmusnak itt a pincesor, illetve a termelfürdő, és a harmadik pillére pedig a rendezvények, ezzel próbáljuk kerekké tenni az ide látogatóknak az itt töltött aktív pihenő idejét.
Hát a negyediknek megemlíthetném a tájat, mert hogyha szép nézünk, akkor levegő is nagyon jó, de a táj szépsége az meg utánozhatatlan.
Hát igen, hálásak lehetünk, hogy ilyen csodálatos természeti környezetben lakunk, és nagyon sokan jönnek kerékpárral, nagyon sokan szeretnek túrázni a Bükkben. Tényleg csodálatos környezet, és rengetegféle túraútvonal, aki esetleg a nehezebbet szereti, vagy a könnyebb sétákat, de sokféle lehetőséget kínál itt a Bükk.
Köszönöm, de azt hiszem, viszonylag jó önöknek az imidzsük. Nagyon sok helyen látni a bogácsi programokat, a fürdőjét, akkor ezeket a programokat megtalálni, olyan, mintha megtalálták volna azt a lehetőséget, hogy a marketinget megfelelően tudják mivelni.
Hát nyilván mindig van tovább tanulni, vagy mindig tapasztalunk, de azért igyekszünk a lehető legjobbat kihozni a település számára.
Akkor még egyszer köszönöm, és további jó munkát.
Köszönjük szépen!
Szikora Zsófiát hallották Bogácsról, a Szent Márton napi sokadalom szervezőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis